Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 285. dicséretünket énekeljük az első versét fennállva, majd folyamatosan énekelve az énekünket, helyünket elfoglalva, a második verstől a negyedik versig énekeljük. A 285. dicséretünk így kezdődik, Örök Isten. Ezért tehát a lankadó kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Hallgassuk meg Istenünk igéjét Jakab leveléből, az első fejezetből, az első 8 verset olvasom. Foglaljon helyet a gyülekezet. Jakab leveléből, az első fejezetből, az első 8 verset olvasom. Jakab Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja, üdvözletét küldi a szórványban élő 12 törzsnek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, mikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól, a kétlelkű és minden útján álhatatlan ember. Hallottuk Istenünk igéjét, gyertek imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy új esztendő van előttünk, egy boldog, új esztendő. Úgy akarunk rá tekinteni, hogy ez is örömünkre, teljességünkre, boldogulásunkra van. Hadd, hogy rád bízzuk most életünket. Sok minden van, amit a múlt esztendőben hagytunk, de van, amit át kellett hoznunk ez esztendőbe. És mi magunk itt vagyunk, sok tapasztalattal, sok sikerrel, talán kudarcokkal, megoldatlanságokkal, reménységekkel, célokkal, amelyek felé haladunk. Add meg Istenünk, hogy előbb keressük a Te országodat, és annak igazságait, és utána rá tudjuk bízni földi életünket, sorsunkat, azokat az embereket, akik fontosak nekünk. És a Te kezedbe tudjunk most mindent letenni, hogy boldogan, könnyedén tudjunk most a jövőbe tekinteni, tudván azt, hogy Te készítettél el nekünk utakat, lehetőségeket, és Te fogsz bennünket végigvinni ebben az esztendőben is. Kérjük, hogy Te adj vigasztalást azoknak, akik elveszítették szerettüket, adj erőt most, hogy rád tudjalak nézni, és tőled vegyenek lelki vigasztalást. Kérünk betegeinkért, Te légy az ő gyógyítójuk is. És minden nyomorúságban lévő emberért, azokért, akiket üldöznek, akiken uralkodnak, akiknek bántják az életét. És kérünk a keresztjénekért, minden vallásban levő emberért, aki bármiféle nyomorúságot szenved, üldöztetést, kérjük, Te légy az ő szabadítójuk is. Amen. Most pedig igehirdetésre készülve a 90. Zsoltár első versét énekeljük. Foglaljon helyet a gyülekezet. Egyetlen egy igét olvasok az Úr Jézustól tanult imádságból, Máté Evangélium a 6. fejezetéből, a 13. verset. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Kedves testvérek, boldog új évet kívánok mindenkinek, és különösen azoknak, akik el is jöttek, és velem együtt ünneplik, és kezdik ezt az esztendőt. A mai alkalommal egy kicsit a kísértésről, a próbákról, és pont talán a nehezebb részével kezdeném. De mindezt azért tesszük, hogy megláthassuk, hogy ez sem annyira rossz a mi életünkre nézve, hanem Istennel minden a javunkat szolgálja. Ugye az Úr Jézus imádságban, a nekünk adott imádságban mondja azt, hogy ezt kérjük Istentől, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Jézus nem kerülte meg a rossz kérdését, és nem tette úgy nagyon az utolsó utáni helyre, hanem pont az imádság a végén, amikor a csúcspont felé tart, amikor már isteni minden hatalom, dicsőség, erő, ország, minden az övé, előtte megemlíti. Pont amikor már végig haladunk az imádságunkon, már mindennel fölkészülünk, akkor nagyon fontos, amikor már minden ott van és készen áll bennünk, és az Istennel való kapcsolatban vagyunk, akkor nagyon fontos látni, hogy létezik egy olyan erő, amely megnyilvánul ebben a világban, amit maga Jézus is gonosznak mond. És ezzel az erővel nekünk számolnunk kell, tudnunk kell róla, és nem lehetünk naívak. Tehát a legfontosabb dolog, hogy a hívő ember legyen bizonyos értelemben a hit embere, aki képes mindenben a jót látni, mindenben a szépet látni, mindenben azt látni, hogy Isten van benne. De annyira nem szabad a naivitásunkban élnünk, hogy nem látjuk meg azt, ami ennek az ellenkezője, és ami ugyanúgy az életünket is veszélyezteti. Tehát Krisztus sem egy olyan képet fest, amiből kihagyja a rosszat, és azt mondja, hogy minden jó, minden szép, Isten itt van veletek, nem kell félnetek. Hanem azt mondja, hogy igenis, Isten kezében vagyunk, de számolnunk kell ezzel az erővel, mind magunk, mind mások életében, és látnunk kell ennek az erőnek a megnyilvánulását. Ha így nézzük, akkor úgy tűnik, hogy ez nem kiküszöbölhető, és magának Jézus Krisztusnak is rengeteg tette, tanítása, és maga a kereszthalál is, ami megváltásunk is, tartalmazza az ezzel az erővel való találkozásunknak azt az oldalát, hogy Jézus Krisztus valósággal akart megszabadítani bennünket ettől az erőtől. Valósággal beszélt arról, hogy ez most a sötétség órája, azt mondta, hogy eljön a kísértő, beszélt a kísértésekről is. Beszélt arról, hogy mi az, ami az életet mindig el akarja terelni. Beszélt a széles útról, ahol sokan járnak, beszélt a keskeny útról, és arról, hogy a magvető példázatából, hogy jön ugye a madár képében, ugye az ördög, és kikapkodja a szívünkből az Istennek a szavait. És tehát mindig kísérte az ő tanítványait, és a gyógyításai során is többször kiűzött démoni lelkeket, olyan erőktől szabadította meg az embereket, amíg nyilvánvaló volt, hogy egy disznónyáj mondjuk belerohan a tóba, hogy itt valami iszonyatos nagy erővel állunk szemben, ami olyan dolgokat képes az ember életével okozni, amit nem is gondolnánk. Ugye ennek az egyik véglete az, hogy állandóan a rosszról, a gonoszról beszéljünk, állandóan mindenben a rosszat lássuk. Erre szoktuk mondani, hogy ne fessük az ördögöt a falra, mert akkor biztos, hogy meg fog jelenni. És ez már megint ugye az igazságnak az arányossága, hogy ezt kell kezelni. Mert ha így nézzük, akkor tényleg az sem jó. Illetve nagyon vigyáznunk kell vele, hogy mit mondunk ilyen értelemben rossznak, mert lehetnek olyan dolgok az életünkben, amiket rossznak mondunk, de lehet, hogy az jó. Csak ami az én nézőpontom szerint rossz, az esetleg lehet, hogy akár az Isten szempontjából nézve is, tehát hogy jó. És akkor mondom, hogy Uram, vedd el, akkor azt nem veszi el. Mert valami olyasmi események történnek, amit én azt mondom, hogy ez biztos, hogy a gonosznak a támadása, most ami velem történik. Most ebbe a helyzetbe biztos, hogy... És akkor így rávetíti az ember. És talán ez lehet egy olyan állapot, amit így Jézus így mond, hogy ne vigy minket kísértésbe. Amikor azt mondjuk, hogy de hát Isten, egyszerűen úgy érzem, hogy te vezetsz engem ezen az úton. És most jönnek a dolgok. Hát most akkor te vezetsz, vagy a kísértő vezet, mert hát jönnek a negatív dolgok az életemben, akkor most mi van? Elhagytál engem? Vagy nem figyeltem rád? Engedetlen vagyok? Vagy nem jó úton járok? És akkor jönnek ugye a kérdések. Ugye erre talán jó példaként így mondhatom, hogy amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedett, és megkapta ugye a keresztséget, megkapta a jelet is, mindenki megláthatta, hogy ő az eljövendő, az Isten báránya, az én szeretett fiam, ugye a mennyből hang hallatszik, óriási csodálatos dolog, és akkor a léleknek az erejével elmegy a pusztába, és Istennel van, de utána megjelenik ugye a kísértő mindjárt, mint egy árnyékképpen, és hát meg is kísérti őt. Tehát úgy tekinthetjük, hogy mindenhol, ahol az Isten intenzíven jelen van, és akiket vezet az Isten, azoknak az életében törvényszerű, hogy meg fog jelenni a kísértés is, a kísértő is, és elkezd mellette munkálkodni. Ahogy Isten vezet engem, elkezd az utam mellett, vagy az életem mellett elkezdi ő is a maga munkáját. De mint ahogy Jób életében is láthattuk, Isten is megengedi bizonyos mértékben, hogy érintsenek bennünket ezek a dolgok, mert ezek a tisztulási folyamatainknak a részei. Tehát találkoznunk kell bizonyos ellenállással, találkoznunk kell bizonyos feszültségekkel, lelki erőkkel is, és olyan élethelyzetekkel, amikor lehet, hogy idézőjelben még el is esünk, mert ha így nézzük például Péter tagadásánál, ugye mondta Jézus is, hogy most kikértiteket a sátán, hogy megrostáljon, mint a búzát. És itt látunk valami óriási igazságot, amit Jézus kimond. Azt mondja, hogy meg kell, hogy rostálódj, meg kell, hogy tisztulj a fejvától, attól a részettől, aminek le kell hullania, de ahhoz kell, hogy találkozzál a kísértővel, és Istennek a bölcsessége lényegében a kísértőt erre használja. Rossz ő, rosszat akar, ő minket meg akar akadályozni, hogy Istennel kapcsolatban legyünk, de Istennek a bölcsessége átfordítja ezt arra, hogy még jobban megtisztulunk, még jobb kapcsolatba kerülünk Istennel. Ez az Istennek a humorérzéke, csak akkor lehet, hogy nem így látjuk, hogy hát Isten végül is azt készít el a mi számunkra, hogy ez is ugye a javunkat szolgálja. És itt tennénk különbséget a próbák között, vagy általában így szoktunk mondani, hogy a próba az, amikor az Isten készít el a számodra a kísértővel való találkozást. Isten készíti el. Te imádkozol, Istennel van minden, és Isten, most így mondom, meglepetésképpen, melléd adja, engedi a kísértőt is, hogy jöjjön. De ez isteni gondviselet. Ne vigy minket kísértésben, bele tartozik az, hogy akkor tudsz bennünket vinni? Akkor engeded ezeket a dolgokat, és a Szentírás tanulsága szerint mondhatjuk azt, hogy Isten engedi. Csak egy bizonyos határig. Engedi a kis, azt mondja, ezt megtett, de ezt nem, mint jobbnál. Nem veheted el az életét. De egyébként sok mindent el. Gyermekei. Gazdagságát. Ugye? Ez elég sok minden. De az Isten szab neki határ. Tehát itt a sorrend mi? Először Istennel vagyok, aztán végig Istennel vagyok, de jön a kísértő. És közben úgy, mint ahogy Krisztus is Istennel volt 40 napig, és mondhatná Jézus, ez a jutalma? És megjelenik az ördög. Hát, jó volt ez a 40 nap, de azért nem kívánkozok vele találkozni. Mert azt gondolnám, hogy most kerüljük el. Hát azért vagyok veled Istenem, hogy lehetőleg az ördög 3 kilométeres körzeten kívül legyen tőlem. És még meg se közelít sem. És... Ugye, és ezt nagyon fontos megérteni, hogy akár az életünkben bármilyen próbában, nehézségbe jutunk, különféle kísértésekbe, és itt a kísértés, ugye szoktuk azt mondani, hogy az Isten senkit nem kísért, vagy a Szentírás mondja, hanem mindenkit saját kívánsága és vágyai kísértenek. Miért adja akkor Isten a kísértőt? hogy a szívünkben azoknak a rejtett oldalait, amit mi nem látjuk, azok nyilvánvalóvá váljanak. A kísértő meg megterít. Mert a kísértő tudja, hogy mire vágysz. Vagy mit szeretni, vagy mik a titkos dolgaid, vagy bármi. Amit Isten is tud, de kell valahol egy terep, ahogy ez megnyilvánul. Például Péter esetében az önhitség. Én Uram, az soha. Én soha nem foglak téged megtagadni. Én biztos nem. Én annyira bízom benned. És igazából már nem is tudtuk külön választani, hogy tényleg is, hogy Krisztusban bízott, vagy magával, szoktunk mondani, hogy egy kicsit magában önhit volt, de neki ezt a határélményt meg kellett élnie bizonyos mértékben, és az az ő hűségének, Istennel való kapcsolatának, hát Jézust követte végig, ott követi, ott van vele. És akkor éri őt az a pillanat, amikor tényleg megtagadja őt, és ebből is láthatjuk, hogy a próbatétel, hogy megrostálja őt, Krisztus nem azért volt, hogy Pétert összetörje, hanem hogy megtisztítsa. Hogy még jobban megértse az Isten szeretetét, akit követ, minden áron követi Krisztus, nem akarja elhagyni, és akkor tagadja meg őt. De itt is a sorrend nagyon fontos, és Krisztus tudja, hogy mi fog történni, elmondja neki, hogy figyelj, ezt fogod tenni. De azért mondja el, hogy nem a vádlást emeljük a 150%-ra, hogy Isten nem megmondta előre, és akkor szét vagyunk esve még jobban, mert Isten előre megmondta, és nem igaz, hogy nem tudtam, hát tudtam. Hanem azért mondja el Isten, hogy abban a döntő pillanatban ő legyen a középpontban. Hogy mondtam neked, tudok rólad, tudom, hogy milyen helyzetbe kerülsz, és ne félj. Szeretlek téged, elfogadlak téged, ugye ránézed Jézus Péterre. Tehát a kísértések, a próbatételek közepette az embernek az a nehézsége, hogy ne önmagára nézze, ne arra, hogy ezt tettem, ez vagyok én, mint mondjuk Júdás. Ha nézzük, ő is próba alatt volt. Neki ugye nagyon nehéz volt, mert ugye az áruló szerepből majd, hogy nem lehetetlen kijönni. Egyszer megtettem, hát az örökké rajtam marad. Megcsaltam azt, aki szeret. Becsaptam őt. Csapdát állítottam neki, kiszolgáltattam őt. Ez egy olyan dolog, amiből nehéz kiszabadulni. Erre szoktam azt mindig mondani, de viszont az úrvacsorában megadta Jézus neki ugyanúgy a kenyeret, ugyanúgy a bort. Mondta, hogy egy közületek gonosz, vagy akiben jelen van, tehát érzékelte Krisztus. És Júdás életében is ugyanez, és ezt kell megértenünk, hogyha követjük az Istent, akkor szükségképpen, ezt lehet, hogy nehéz megértenünk, de jobb, ha megértjük, mert jobban járunk. Akkor ott lesz velünk, meg fogja elni. A mi életünkben is a személyes próbatétel, a személyes kísértés. Mert ha nem, az mit jelent? Nem követed Isten. Erre szokták mondani, hogy elmegyünk a lelki gondozóhoz. Ez úr, most nagyon nagy problémával, ez történik velem, az történik, és azt mondják, nagyon jó, látom, jó úton jársz. És akkor meg vagyunk lepve. Hát azt hittem, hogy most rontottam el mindent. Vagy éppen most fogom erről, tehát ez nem létezik, hogy itt tartok. És aki mester, vagy aki tanító, vagy Jézus Isten azt mondja, hogy rosszul csináltunk eddig mindent, mert jön a kísértő, meg fog titeket rostálni. Azért jön, mert minden a jó irányba halad. Csak ezt nekünk, ugye kell egy nézőpont, egy helyes látásmód, amivel ezeket a helyére tudjuk tenni, és önmagunkat is, az Istennel való kapcsolatban nem kárhoztatjuk. Nagyon fontos, hogy a kísértés, a próbatétel az isteni gondolat szerint nem azért van, hogy károsztasson bennünket Isten, és elveszítsen, és bebizonyítsa rólunk, hogy na ugye megmondtam, hát senki sem jó, hát te sem. És végre ránk lehet ütni a pecsétet, hogy hát ez nem sikerült, pedig nagyon szerettem volna. Tehát nem az egyes a naplóban. A kísértés. És az, amikor megrendülünk, vagy amikor esetleg rosszul is döntünk, ez nem egyes a naplóban, hanem a próbához hasonlítja az Isten, amikor megedzik a fémet, vagy amikor az ezüstből kiolvasztják a salakot. Szükségszerű, hogy megtegyük, mert ha nem olvasztjuk ki, akkor szennyezett lesz, és még nagyobb baj lesz, mert nem lesz olyan értéke, és nem lesz olyan hitelessége, nem lesz olyan fénye, nem lesz olyan ereje annak az anyagnak sem, és így van az ember is. Az ember olyan anyagból van, meggyúrva eredetileg is, és ha megnézzük a személyiséget, vagy megnézzük az embert, ezt látnunk kell, hogy az Isten úgy gyújt bennünket össze, hogy mindennek a lehetősége egyszerre van jelen bennünk. Tehát azt mondom, hogy én szeretek, akkor ott van bennem a gyűlölet is. És ezzel nem tudunk mit csinálni. Ez így teljes. És ha már eleve így van, és ennek a lehetősége minden pillanatban bennünk van, illetve mindenkor bennünk van a jó döntés, idézve meg a rossz döntés, tehát mindennek a teljességét foglaljuk magunkba, ezt nevezhetjük egyfajta dualitásnak, hogy mindig párba járnak a dolgok. Világosság, sötétség, az emberben is így van. Minden tulajdonságának megvan az ellenkezője bennünk. Erre ugye mondhatjuk azt, hogy alapvető kísértésünk pont ez, de ez a mi teljességünk. Mert a teljességünk miatt van meg az, hogy képes vagyok megbocsátani és haragudni is. Vannak helyzetek, amikor haragudnom kell. Az nem kis, bár kísértés a harag, ne haragudjatok, ugye ne vétkezzetek le, ne menjen haragotokkal a nap. Nem mondja azt, hogy ne haragudj, vagy abszolút ne, csak ne vétkezzél, tehát ne tartósan tegyed, ne amikor már átlépsz egy olyan ponton, amikor a harag kezd el rajtad uralkodni. A haragnak is bizonyos értelemben üzenete van, miért haragszol? Most haragszol? Mire is? Akkor miért? Akkor ez valami rossz neked, ezt figyelned kell, vagy mások életében is hangsúlyt kell beletenni, tehát lehet ezt jól is használni. Ugye? Vagy vannak helyzetek, ha már az ölésről van szó, egyébként tiltja a Szentírás, hogy ne ölj, de vannak helyzetek, amikor ölnöd kell. Csak az kísértés, hogy ölnöd kell. Hát ha van lehetőséged, az szabadítás neked, hogy ölhetsz. Most durván mondom, de Isten nem mondja, hogy most menjél ki, azt ölt a könyv. Mert most ez egy nagyon jó dolog. Ugye? Tehát, hogy minden az arányában a helyzetéhez mérten, és ahhoz a helyzethez viszonyítva lehet szabadítás és erő, és ugyanennek az ellenkezője is. De ugyanígy, most idézőjelben mondom, a túlzott jóság, hogy én mindig jó vagyok, én mindig kedves vagyok, az egy akkora csapda tud lenni, hogy abba csak úgy bele tud szakadni az ember, önmagában is, meg mások is. Tehát, hogy még a jósággal is vigyázni kell. Ezért van ugye most szimbolikusan az ördögnek a képe, az egyrészt a dicsőségnek, az Isten dicsőségét képviselte valamikor, aztán föllázott, és ő maga akarta dicső lenni. Tehát a jóságot, mikor magamnak tulajdonítom, ez az ördögnek a szimbóluma, ugye akkor én akarok jó lenni, és az egoizmusnak, annak, hogy önmagamat imádtatom, és nem az Istent imádom, ennek a képe is valahol a kísértőnek, hogy mindent neked adok, csak borulj le, és imádj engem, mondja a kísértő, neked adom a világot, neked amire vágysz, ugye Jézusnak is megterített. És ott volt. Illetve próbálta ugye elszakítani a szavától, amikor Isten igéjére hivatkozik, csak másképpen. Amikor az Isten szavára hivatkozik az ördög, akkor mindig éket akar verni az isteni szó és üzenet, és az Isten közé, mert más összefüggésben beszél az Isten szaváról, mint ahogy Isten azt mondja. Ez már a kezdeti időszakban is van. Csak ugyanazt mondta Isten, hogy a kert egyetlen egy fájáról nem ehetsz, és már túlzott. Hát az Isten, ez egy rabtartó. Hát semmiről nem ehetsz, itt van ez a sok fa. Te itt vagy, éhes is vagy, meg szemre kívánod, és hát már mi ez? Hát ez egy csőttömeg, amit itt Isten akar veled tenni. Hát most te így akarsz élni. És ha megnézzük, akkor az emberi életnek mindig az, hogy hogyan tálaljuk a dolgot, ebben nagyon jó a kísértő, hogy milyen színben tünteti fel, és hogy tünteti föl Isten. Istenről azt láthatjuk, hogy a dolgokat nem próbálja feltüntetni szebbnek, jobbnak, vagy Krisztus sem, hanem azt mondja, hogy nézd, ez az élet. Van benne fájdalom, szenvedés, próbatétel, nem árulok zsákba macskát. Veled is megtörténhet minden. Lehetsz beteg. Elveszítheted a szerettedet, érhet téged is baj. De minden betegségedből, minden bajodból, minden próbatételedből kiment téged az Isten. Ezt mondja Krisztus. Nem mondja, hogy nem lesz. Hiszen ő maga is mennyi mindent él meg. Mennyi fajta szenvedés éri, mennyi fajta nyomorúsággal kell neki szembenézni, és nem mindenki tapsa, hogy Jézus, de jó, hogy itt vagy. Hát de most megint már miket beszélsz nekünk? És pont talán a vallás emberei mondják azt, hogy Isten károgló. Tehát ott vannak ezek a feszültségzónák. Tehát ezért fontos látnunk, és mindig figyelemmel kísérnünk ezt, és úgymond szárazon tartani a puskaport. Mert ha ezt a dolgot kicsúsztatjuk a látómezőnkből, és összekeveredik ez, és nem jól látjuk az Istent, az isteni gondviselés útjait, és az, hogy most így mondom, a gonoszság erejével az Isten hogy dolgozik, mert azt szoktuk mondani, hogy az ördög le van győzve. De mégis ugye az a paradoxon, hogy hat ránk. Úgy van legyőzve, hogy hat ránk. Ez is az isteni bölcsességnek a része. Úgy győztene, megszabadított tőle, de hat rád. És azt mondták, hogy szabadított meg, hogyha hat rám? Hát ezt én nem tudom felfogni. Nekem az a szabadítás, ha nem hat rám. De Jézus Krisztusra is minden nap hatott. Még a keresztel is. És végigvitte. És kicsit távol maradt tőle, de mindig kísérte őt. Tehát ezért a szabadítást nekünk nem úgy kell értelmeznünk, hogy semmi meg sem érinthet. Egy gondolat nem futhat át a fejemen. Nekem nem lehet ilyen kérdésekkel már problémám, mert Istennel vagyok. Ez maga a hűvész. Idáig nem szabad eljönni. Mert akkor olyan szinten naív leszek. Olyan szinten sebezhető leszek. Olyan szinten nem látom az életnek a kettősségét. Ugye ezért mondta Krisztus, hogy legyetek szelídek, mint a galambok, de ugye okosak, mint a kígyó. A kígyó okosságával kell látni a dolgokat, és nézni a dolgok kettős természetét, illetve az abban megbújó gonosznak az elveszítő erejét, és azt, ahogy éket tud verni az életembe, akadályt tud építeni, és az Istentől le tud választani engem. És ez igazából az ő igazi célja, és az imádat helyére bármi más betegye. Mert az a célja, hogy eltérítsen Istentől. Istennek meg az a célja, hogy miközben el akar téríteni a gonosz, a közben ezt az erőt arra fordítsa, hogy átvezeti arra, hogy megtisztuljunk. És még jobban szeressük őt. És ezt nagyon bölcsen el tudja végezni. Miközben bennünket most helyes mértékben, most így mondom, alázatban tart. Mi az alázat? Hogy nem szállok el. Nem látok jobbnak sem dolgokat, de nem látok rosszabbnak sem. Tehát ezt is ha szeretném hozzátenni. Tehát nem szeretem, vagy láthatjuk azt, amikor akár az egyház és a gonosz ellen nagyon harcolt, az volt a veszély, hogy miközben harcol a gonosz ellen, ő maga is gonosz lesz. Ez megint egy érdekes probléma, hogy miközben én próbálom a gonoszt legyőzni, azáltal én változom el. A másik probléma, amikor nagyon jók akarunk és nem vesszük figyelembe, tehát a helyes mérték megint fontos. Se túl fényes ne legyél, se túl sötét. Milyen a gyertya? Ugye ezt a képet mindig használja Jézus. A gyertya az nem világítja be, mint egy reflektor az egész szobát, és nem is látunk, már olyan van fény van, hogy kész. Az ördög nagyon szeret. Olyan fényt csinál neked, hogy azt mondja, mi vagy? Én nem láttam eddig semmit. Most élek. Most látom, hogy mi van. Ugye? A másik pedig, ugye mindig a sötétséggel azonosítjuk a rosszat. De ezért mondom, amikor a sötétben megint nem látsz rendesen, mi a lényeg? Ne láss. Vagy fényt csinálok neked, vagy nagyon sötétet. De a kettőnek ugyanaz a célja, hogy ne láss helyesen, ne tudd, hogy most éppen hol van, mi van, és valamilyen szinten befolyásoljon téged ez az egész, ami veled történt. Tehát milyen a gyertya? A gyertya fénye az igazából nem torzít, lehet, hogy nem látsz benne mindent, de ami éppen ott van, vagy amilyen lépésed van, az a fény egy emberi mérték. A látásunknak bizonyos fokig kedvez, de se nem túl, se nem mondhatjuk, hogy hát ezt már mindent látok. Azt sem mondhatod, innen nézem, már én látok mindent, nem mondhatod. Ez a szövétneknek is a kép, amikor ég az Istennek a szövétnek a templomban. Ez nem egy reflektor. Ez nem egy ilyen modern fénysó, hogy itt aztán olyan tűzi játék van, mert Isten itt van, meg nagy hang, meg minden a túlzásokba elmegy, és az összes érzékszerve az embernek föl van 120-ra téve. A végén már nem tudja, és már a szelíd hangot meg se hallja. Isten hangja és az Isten igéje is bizonyos mértékig szelíden érkezik meg hozzánk, és ha így nézzük, a lélek hangja sem olyan dolog, ami mellett ne tudná elmenni. El tudsz mellette menni, ez a döbbenet. El tudsz mellette menni, és az elméd, a világ, a bármilyen dolog befolyásolni tud téged. Illetve az emberek személyisége is ugyanígy. Tehát nekünk azért is nehéz a személyes útunk, mert más emberekhez vagyunk hozzárendelve, és minden ember egy kicsit más és másképp látja. És ahogy ő látja, az jó is neked, meg nem is. Én még olyan emberre nem találkoztam, aki minden tekintetben jó volt nekem. De ő se találkozott olyannal. Hanem mi egy kicsit kiegészítjük egymást, és ugyanúgy, ugye azt szoktuk mondani, hogy mi egymás számára, vagy így is mondhatnám, mi egymás számára egyrészt akadályok is vagyunk, meg segítségek is vagyunk. És vannak emberek, akik az életünkbe akadályoztak, és rájöttünk, hogy azért akadályozott, mert ezen keresztül is, hogyha úgy látom, akkor még Isten segített az utamat megtaláljam. Tehát lehet, hogy pont az ellenségem van ilyen extra kegyelem Istentől, hogy az ellenségeid által áld meg téged az Isten. Ott volt ő. Egy kicsit ugye a teher alatt nőtt a pálma. És azt érezted, hogy így váltál erőssé. Míg van ugye a másik tapasztalat, hogy az ellenségeim, vagy aki az életemben olyan, olyan negatív személy, azáltal én elveszítem önmagamat. Az elveszi az életerőmet egyszerűen, tönkretesz engem. Lehet, akkor a különbséget kell tenni. Hogy van olyan dolog, amit nem tudsz kivetni az életedből, mert utad része, ellenségeiden keresztül áld meg téged az Isten, nem tudod elhagyni őt, most még nem. De lehet, amikor majd meg fog téged szabadítani. És vannak helyzetek, amikor ki tudsz lépni, és tudnod kell azt, hogy nem szükséges, Jézus sem engedett mindenkinek, eltűrte a gonoszság, amikor megütötték, leköbdösték, akkor az útja volt. 2 perc alatt le tudta volna rendezni a katonákat, meg milyen szemen köbdösésről van itt szó, gyerekek. Nehogy már, nyúl vigyel puskát. De abban a pillanatban az igazság miatt ezt meg kellett mutatni. És ez nehéz az engedelmességben. Hagyni, hogy bizonyos mértékben a gonoszság ereje rám áradjon. Mert figyelek Isten, és azt mondja Isten, ezt most meg kell, hogy éljük együtt, mennünk kell tovább, mert valami fontosat fogok ezáltal megmutatni neked és másoknak, és ezt meg kell, hogy mutassuk. Különben nem lenne megváltás. Nem lenne ez a kegyelem. Nem értenénk az isteni szeretetnek ezt a munkálkodását, ahogy vezet bennünket. Na de ez nem azt jelentette, hogy Jézus minden esetre azt mondta nekünk, hogy tűrjük el ezt, és tényleg, meg mondta azt, hogy tartsod a jobb másik arcodat, ez igaz. Ez nem lehet egy élet felállás, vagy hogy mondjam. A gonoszra nem úgy kell készülni, hogy napi 24-ben vele vagyunk, hanem amikor eljön annak az ideje, abban a pillanatban azt tedd, vagy abban az időszakban, amikor Isten azt mondja, de nem egész életedben hagyod, hogy püföljön, mert akkor megint félreértettünk valamit, hanem ezek megint kiváltságos helyzetek és pillanatok. Egyébként azt mondja Isten is, hogy kerüld és válaszd a jót. De van mikor a jó felé való törekvésedben, ugye a rosszal is kell, hogy találkozz. És akkor viszont el kell, hogy viseld, ilyen mértékben, és helyes magatartással kell, visszaválaszoljál. És ilyenkor méretik meg az engedelmességet. Mi az, amit tanácsol nekünk tehát Isten igénye? Teljes örömnek tartsátok testvére, mikor különféle kísértésekbe estek. Fölül. Most eljött a te időd és az Isten ideje, és most ez olyan, mint amikor a harcos elmegy, és tanulgatja, elmegy a mesterével egy békés helyre, és megtanulgatják, hogy hogy vannak a fortélyok. És eljön az a pillanat, figyelj, most megyünk, élesbe vagyunk. Most megmutathatjuk, együtt, hogy mire vagyunk képesek. Tehát neked a kísértés az a pillanat, amikor azt mondod, Istenem, most van az éles. Most de jó. Velem vagy. Akkor nincs baj. És akkor kérjük a bölcsességet. Már előtte kérjük, gyakoroljuk magunkat az álhatatosságban. De amikor eljön a próba, ez próbál, akkor azért próba, mert a mestered mindig ott van. Ott van veled Isten. És abban a pillanatban a kísértésből próba lesz. Ha nincs veled az Isten, egyedül maradsz, és nincs összhangban a mesterével a tanítmány, abban a pillanatban akkor válik csak kísértéssé. Mi történik? Megterít neked a negatív, és nem találod az utat, és abban a pillanatban egyedül vagy. Csak te vagy. Az kísértés. Ne vigy minket kísértésbe, mit jelent? Ne hagyj minket egyedül. Legyél velem ott. Ezt kérem, és szabadíts meg gonosztól. Mert abban a pillanatban élesben vagyunk. Tehát neked ilyen értelemben a kísértés azért öröm, mert tudod, hogy Isten mindig veled van. És abban a pillanatban sem engeded el ezt a lelki kapcsolatot. A kísértés pont azt akarja elvenni, hogy most egyedül legyél. Jézus Krisztusnak is, amikor imádkozott a Gecsemáné kertjében, akkor volt a kísértésének a csúcspontján. És vért izzadt. Most jön az a pillanat, hogy el kell fogadjam ezt az utat. Végig kell járnom, de most el kell döntenem, hogy igen vagy nem. Te velem vagy. Legyen meg a te akaratod. Ugye ebben nyilvánította ki Jézus, hogy tudja, hogy vele van az Atya, tudja, hogy mit kell tennie, és engedelmeskedik neki, csak annak tudsz engedelmeskedni, akivel vagy. Akivel szoros lelki kapcsolatban vagy. És ez volt ugye a sötétség órájának a legdicsőbb pillanata, hogy Krisztusban ott volt az a fény, az a világosság abban a pillanatban is, mikor mindenki szerte fut, és minden szétesik. Ugyanígy van az életedben is. És ezt gyakorolni kell az Istennel. Lenni, hogy tudj akkor is lenni, amikor nagyon nehéz. És ezért próba neked. Ezért élesben mindig bevezett téged Isten. És itt jön a kételkedés, ami jellemző rám is sokszor, mert fordítva gondolkodom. Nem Isten szerint gondolkodom az élet dolgairól, negativitásaira, vagy bármiről, hanem úgy gondolkodom, hogy a jónak a következménye csak jó, a rossznak a következménye csak rossz. És ezért mi megvédhetjük magunkat a rossztól, mert ha jót cselekszünk, jó fog érni bennünket. Ha rosszul cselekszünk, csak akkor ér bennünket rossz. De pont ennek ez egyrészt egy igazság, ha jót vetsz, jót fogsz szeretni, ez bizonyos értelemben igaz. De olyan értelemben nem igaz, hogy Jézus is jót vetett, mégis találkoznia kellett a rosszal. És mindenkinek találkoznia kell. És így nem szabad ezt a dolgot kiterjesztenünk az élet dolga, mert akkor mi jön a kételkedés? Uram, az nem lehet. Most nem lehetek jó helyen. De jó helyen vagy. Csak Istennel. És ez lehet. És most fogjuk megnézni a szívedet, lelkedet, az utadat. És most fogod az isteni világosságot megtapasztalni. Tehát a kételkedés pont az, hogy tagadja az Isten, tagadja, hogy ez az út, tagadja, hogy ezt kell látnod, és a kételkedő ember, az énje, ugye meghasad az embernek, és két lelkűvé válik, és ettől óv bennünket, hogy ez az, ami megtörténhet a kísértésben, mint aki mondjuk, megint Júdást tudom fölhozni, meghasonlott önmagában. Ezért ment föl a fára és akasztotta föl magát. Meghasonlott önmagában, teljesen a saját kísértésében, ami az ő kísértése volt, amiben Jézus végig mellett állt, amennyire tudott, beszélt is róla, ugye csak nem én, ki fogja megtagadni, érted? Ott volt végig vele, de végig is meghasonlik a lélek, és ez az a pillanat, amikor nagyon nagy nehézségbe jut az ember, a kételkedése, a meghasonlottsága, a kétkedése, a kettőssége miatt. Mert abban a pillanatban akkor az Istennel való kapcsolata is meghasonlik. És onnantól kezdve egy irtózatos nagy akadály van a lélekben, amit nem tud áthidalni, és nagyon nehezen tudja áthidalni. Ezért Pétert is meglegyintette ez, amikor megtagadta Jézust, meg minden bibliai szereplőt meglegyint, amikor vétkezik, vagy elbukik. Vagy jön ez a sötétség órája, amikor engedelmeskedni kell, de nem tudok, és ezt is számításba kell venni. Tehát nem minden bukás, most így mondom, mert mi az igazi bukás? Hogy nem Istennel kerülsz közelebbi kapcsolatba. És nem találod meg őt, és nem vele. Ez az igazi bukás. Ez az ördög nem akarja. Ezért meg akarja hasonlítani. Meghasonlást támaszt a lélekben, tébolyt, vagy olyan szintű kétségbeesést, és amikor oda bukhatnál Istenhez, mert mondjuk tegyük fel, elbuktál, akkor ott megakadályoz téged, hogy leborulj, hogy kérj, hogy imádkozz, hogy szabadításodat megéld. Nem az a lényeg, hogy te mennyire vagy erős, hanem az a lényeg, hogy Isten mennyire, Istenbe vetett hited és engedelmességed és a szereteted mennyi ideig tud megmaradni az Istenben. Mert Isten az erős, nem te. Nem tudom érthetően, nem neked kell erősnek lenned. Az Isten erejét kell, hogy folyamatosan tapasztald az életedben. És az ördög mindig oda visz, ahol te elfogysz. ahol te nem leszel olyan erős, mert mindig a gyenge pontjaidat fogja megmutatni, ott nem vagy erős. És ott kell az Istennek az erejének megnyilvánulnia, és erre használja föl Isten lényegében a kísértőt, hogy így tisztítja ki az életünkben ezeket a területeket, és ott aztán erős leszel, ahol gyenge voltál. Ott aztán megint megtalálod az erődet. De ehhez ugye kell. Ezért van az, hogyha megnézed az életedben, dolgok ismétlődnek, vannak gyengeségeid, vannak dolgok, amelyeket nehezebbek, mert ott kell, hogy megerősödjél, azért jön ez vissza. Tehát kell kérned bölcsességet. Miért? Hogy értsd az Istent, hogy mit szeretne elvégezni benned. Mert ha nem érted, meghasonlasz. Nem érted, hogy miért történik ez veled. Nem tudsz se hálát adni, se vele lenni, csak rohansz az egyik kísértésből a másik kísértésbe, mert elrohansz innen a kísértőtől, hogy jaj, Jézus, itt nem lehetek. Elrohansz ide, és nem veszik, magad is ott van. Mert nem tudsz elrohanni. Mert ez nem olyan dolog, hogy elbújjunk tőle, mert a Szentírás azt mondja, hogy nem tudsz előle elbújni, ez sajnos rossz hír. Mindig ott fog jönni, és minél jobban rohansz, annál többször jön. Ezért mondja az ige, hogy álljatok meg a kísértésekben, álljatok el az ördögnek, és elfut tőletek, ez a titok. Meg kell állni, nem szabad futni, mert futsz, mindig jön utánad. Ez a arca. A futót azt nagyon szereti. Nálunk más futás van, az Úristennel megyünk, futunk előre, bizalomban, előről előre jutunk, miközben, ha jön a kísértő, akkor azt mondjuk, hát semmi hiba nincsen. Még ha elbuktál, sincsen hiba. Az az egyetlen egy hiba, hogyha meghasonlasz önmagaddal, és ide-oda hány ez a hab, kételkedsz, és minden egyes bukásod az életedben, hogy amikor Istennel így voltál, hogy volt egy illúziót, hogy ez nem lehet, meg ilyen nem, és elbuktál, az egy éket vert, és a kételkedést egyre jobban erősítette benned. És hidd el, hogy így van. Hogy abban a pillanatban, amikor ezt úgy merre szívod, és egyedül vagy, azt mondod, hogy még állva vagyok. Nem? Tehát elbuktam, de állok. De magad intézed, nem mész Isten, ez nem gyógyítja ki, a kételkedést ülteti. És azt hiszed, erős vagy. Állod a sarat. De a kételkedés már ott van benned. És jöhet az egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, egyszer csak kirobbansz. Mert álltad. Álltad a dolgot, és az ördög is jött. Úgy gondolod, hogy Isten is erőt adott neked, mert te álltad. Nem állni kell ilyen értelemben, hanem megnyílni. Szívednek megtisztulni, látni az Isten gondviselés mit akar elvégezni. Azt, ha elvégzi, nem lesz benned kételkedés, és másképpen áll az ember, aki már bukott most ilyen értelemben, és utána az Isten állítja föl, az más, mint amikor úgymond bukik, de állva marad, és ő maga akarja ezt itt most valahogy megoldani. Nem tudom, értitek. Istentől távol van egy kicsit a szíve, még távolabb, hát ezt nekem kell megoldanom. És mindig nekem, és a végén akkor lesz az a meghasonlottság, a megkeményedés is. És akkor észrevétlenül egyszer csak elege lesz. És ezt akarja. Hogy egyszer dobjál mindent. És mi az eldobás a legvégén? Sokszor ez a legszörnyűbb, mikor az ember saját magát dobja el. Nincs értelme az életemnek. Mert ez a legnagyobb kísértés. Hogy ezt kimondja valaki, és el is hiszi, és még meg is győzte magát, mert tényleg nincsen értelme így. Hát így nincs. Csak nem értette meg, hogy jutott el idáig. És akkor jön ez a nagy mondat, hogy semminek nincs értelme. Ez nem igaz, hogy megint nincs értelme az életemnek. És ez a fájdalom, amikor ez honnan jön ki? Hát ezekből az ütésekből jön ki, amelyeket lábon kihortunk, és nem tudtuk az isteni bölcsességgel megérteni, feldolgozni azt, ami velünk történt. Ezért fontos tehát, hogy ne a kételkedést tápláljuk magunkba, hogy bírjuk, de meghasonlottunk, de azért még megy, hanem az isteni bölcsességet kérjük el hittel, és az magyarázza, tisztába teszi az életünk dolgait, és elkezdünk gyógyulni. Tehát Isten adjon nekünk bölcsességet ebben az esztendőben. Akinek nincs, ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja. Ezt nagyon tudnod kell. Ad mindenkinek, neked is. és te is meg fogod kapni. Ezt a bölcsességet el kell, hogy kérd minden nap. Ne egy ilyen naív, ne gondold, hogy hát te már ezt már nagyon jól tudod, meg ez is megy, meg minden megy, meg által. Ennél nagyobb ütéseket is kaptam ám én az életbe, ezt még semmi ez nekem. Ja, csak nem tudod, hogy mi lesz majd a 55. ütés, amiben ez is majd bele fog tartozni, és akkor meg már sok lesz. Tehát, hogy ne kezeljük lazán ezeket a dolgokat, mint akik golyóállók vagyunk, mert annyira azért nem vagyunk golyóállók. És az idő, az egy olyan szép ezüst golyó, ami ha megérkezik a szívünkhöz, és úgy talál el, akkor kell az az isteni védelem. Tehát ne vigy minket kísértésbe, magyarul, Isten veled van minden pillanatban. Ezért nem visz kísértésbe, és ezért minden próba lesz a te számodra. És ha elesel, akkor is Istennek esel el, ha állsz, akkor is Istennek. És ez a kegyelem. Amen. Válaszoljunk az ige hirdetésre, a 280. dicséretünket énekeljük, az első három versét. Az első vers így kezdődik, ismét egyik esztendeje. Imádkozzunk. Kérjük Istenünk, ez új esztendőt a mi javunkra úgy fordíts, hogy mindenféle kísértésben, ha járunk, és belejut az életünk, miközben veled együtt vagyunk, minden próbává alakuljon át, minden a te bölcsességed megismerésévé, helyes önismeretté alakuljon át, és váljon a mi javunkra, és mindenki javára, és a te dicsőségedre. Köszönjük Istenünk, hogy nem egyest kapunk a naplóba, amikor kísértések között vagyunk, hanem készülsz az ötöst beírni nekünk, hogy hozzád ragaszkodunk, hogy megpróbáltatik az erőnk, hogy amikor elesünk, akkor is felállunk, hogy megérthetjük a te akaratodat, hogy megismerhetjük a világot, amiben érünk, és megismerhetjük a bennünk te általad levő erőt, amit a hit képvisel. És kérünk téged, Istenünk, hogy vedd ki a mi szívünkből a kételkedést, amely elsősorban benned kételkedik, hogy vajon jó úton vezetsz-e. Adj nekünk helyes bölcsességet, hogy ne tudjon félrevezetni bennünket semmiféle kísértés. És a próbák idején pedig láthassuk a te világosságodat, amely megőriz bennünket, mindattól, hogy túl sötéten lássuk a dolgokat, és mindattól, hogy túl egyértelmű világosságban, hogy elvakuljon a mi lelki szemünk is. Őriz meg bennünket attól, hogy ne lássuk a fától az erdőt, és kérjük azt, hogy így józanul, a veled való élő kapcsolatban tudjuk ezt az esztendőt megélni, mindazt a nehézséget, amit kapunk, akkor jusson eszünkbe, hogy most elkérjük tőled az erőt, a vigasztalást, a bölcsességet, az örömöt, a vidámságot, a helyes hozzáállást, és add meg nekünk, hogy ezt minden pillanatban kérjük, minden pillanatban rá tudjuk venni, és mi is tőled tanítottak legyünk. Hát ez a bölcsességnek a forrása, kezdete, amikor te tanítasz bennünket az élet dolgain keresztül. Most pedig hallgass meg csendben elmondott imádságainkat. Amen. Istenünk, kérjük, áld meg népünket, vezetőinket, áld meg ezt az országot, add, hogy a te bölcsességed munkálkodjon minden ember szívében, áld meg családjainkat, áld meg gyülekezetünket, add, hogy a te igéd világosság legyen, és add meg, hogy minden próba, ami bennünket ér, a mi javunkat és a te dicsőségedet szolgálja. Most pedig mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Hirdetem az adakozást, jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Csütörtökön este 6 órakor lesz a Biblia óránk, várjuk erre a testvéreket. És hirdetem, hogy filmklubunk lesz szombaton, 4 órakor, január 4-én. A film címe Barátom Robert Gida, a motto 1 Korintus 13:8, a szeretet soha el nem múlik. Erre várjuk a felnőtteket is, illetve gyermekeket is lehet hozni, hiszen ez végül is gyermekfilm, de a felnőttek is élvezhetik ezt egy kicsit, a kettő kombinációja. Úgyhogy a filmklubra, aki szeretne jönni és hozni másokat is, hívogassunk erre az alkalomra. Istentől áldott boldog új esztendőt kívánok a testvéreknek ezzel az igével, teljes örömnek tartsátok testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek. Ezt valószínűleg teljesíteni tudjuk, hogy kísértésbe fogunk esni, csak az Úrral legyünk, ezt kívánom még hozzá, ami nem mellékes. Na, hát akkor énekeljük záró énekünket, a 283. dicséretünket énekeljük, az első három versét, 283. dicséretünknek első, második, harmadik versét. Az első vers így kezdődik, az Úrnak jó volt a napjainkhoz napokat told. Napjainkhoz napokat told, melyeket bizonyos részekre oszt a nap és hold, nyomainak itt vezetőnek, tért a vaszt nyár és összejönnek, engedvén a bölcs teremtőnek. Jó atyák az elmúlt esztendő minden szakasza, jóságot tanulja, szívünknek nincs rád panasza. Bizony az Úr minket kedvelt, mert neki adományi mellett megadta, ami nékünk kellett. Isten, ki minket sok áldásoddal töltél be. Ez új esztendővel jó kedved ne szakaszt félbe. Áld meg kezdetét s végét ennek, hogy minden napja éle mennek, mondhassuk dicsőség Istennek. Nyújts felé, jaj! Istenünk áldását. Legyetek boldogok az Úrban, mindenkor örüljetek. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Amen. Áldás békesség.